És ahogy az előbb említettem, itt van már velünk Dorozsmai Viki, Mindhacker. Hello, Viki!
Szia, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat!
Körülbelül egy évvel eltér itt nálam legutóbb, és akkor a játszmákról beszélgettünk, és most legutóbb, hogy össze-e-maileztünk, egy témát bedobtál nekem, amit én rögtön tovább küldtem volna a Böhm Kornélnak, aki a Krízisek és Pofonok című műsort vezeti, de mivel neki az idei tematikája egészen máshogy épül fel, ezért megkaptalak most. Úgyhogy ez így szerintem ez így fair enough.
Így most megint együtt beszélgetünk.
Szóval most mi beszélgettünk, és folytatjuk az előzőt, mert hogy most azt dobtad be legutóbb, hogy a játszmamentes szervezeti működés az hogyan lehetséges, hogyan kivitelezhető. Ugye mi a párkapcsolatokról beszéltünk korábban, de az első dolog eszembe jut erről, és megpróbáljuk ebbe 20 percbe belesűríteni, hogy a szervezeti szintű párkapcsolat, az miben különbözik a párkapcsolat, vagy párkapcsolat, szervezeti szintű játszma, miben különbözik a párkapcsolati játszmáktól, és mi az, ami közös?
Sok mindenben különbözik, és nagyon sok mindenben azonos, mint hogy mindenhol egyének vannak, és személyek, és akik játszmáznak, azok tulajdonképpen a játszmában lévő személyek. Úgyhogy ilyen formán nagyon hasonlóak ezek a játszmák, mégis vannak olyan más csoportdinamikai szabályok, amik egyébként mondjuk a szervezeti egységeket, vagy hogyha egy nagyobb családi egységet nézel, azok belülről irányítják. Úgyhogy hasonló is, meg különböző is.
Érdekes ez, hogy kivesszük az embert a képletből.
Szóval, nem vegyük, nem veszünk.
De hogy hajlamosak vagyunk kivenni a képletből.
Igen.
Tehát, hogy azt mondod, hogy itt is emberek, meg egyének vannak, de amikor, nem tudom, van egy kettővel fölöttem egy főnök, akkor én rá hajlamos vagyok úgy tekinteni, hogy ő egy másik világból van, vagy ő egy ilyen elérhetetlen valami lény.
Az egész szervezetet és az egész céget hajlamosak vagyunk egy ilyen külső entitásként kezelni, egy majdhogy nem tárgyként. Pedig minden cégben a legkisebb alkotóegység az egyén. Tehát, hogyha a céget vizsgálom, egy céges működést vizsgálok, azt nem tudom úgy megtenni, hogy ne bontsam le a legkisebb alkotó elemére, tehát tulajdonképpen a munkavállaló egyénre, és a munkavállalójához kapcsolódó akár játszmára, akár viselkedési mintára.
Ezeket egyébként hogyan lehet definiálni ezeknek a játszmáknak a célját? Szóval hogyan, mi az, amit el akarunk élni, akár tudat alatt, mert nem feltétlenül, szerintem ezek nem mindig tudatos játszmák.
Nem, a játszma az alapvetően tudat alatt futó viselkedési minta, vagy kommunikációs minta, ezt tanuljuk. Van egy mintánk gyerekkorból, és ezt hozzuk magunkkal.
Ezt a múltkor megbeszéltük.
Így van. És akkor ezt fogjuk működtetni, pont azért, mert szeretnénk vagy egy konfliktust megoldani, és ez az ismert viselkedési mintánk rá, vagy eszköztárunk, vagy pedig a bennünk lévő feszültségre keresünk valamilyenféle fajta megoldást, de nem látunk rá, hogy hogyan tudnánk másképpen megoldani, ezért marad a jól ismert játszma.
Ami egy ilyen szervezeti felépítésnél milyen károkat tud okozni?
Hát azt tudja okozni, hogy kapásból nem működik jól a cég. És akkor sokszor felmerül a probléma, hogy mondjuk a cégvezető nem érti, hogy mi a gond. Hát volt itt már tréning, volt itt már mindenféle képzés, erre költöttünk, csapatépítő volt, minden volt, és mégis feszültség van, mégis konfliktus van, mégse tudom a megoldást, olyankor szoktunk mi bejönni a képbe, és viselkedés elemzőként, humán diagnosztaként ránézni, hogy hogyan működik akkor a cég. Mert hogy nem csak a számokat kell nézni, én mindig azt mondom, hanem az egyént. Mindig keresd az egyént, és ott lesz a megoldás.
Érdekes, mondtad, hogy ilyenkor megkeresnek bennünket, de mikor jut el egy cég oda, hogy egyáltalán szakembert von be? Mondjuk a szervezetfejlesztés az nem egy új dolog, de hogy amikor viselkedés emző, akkor arra azt gondolhatja egy munkavállaló, hogy hát most itt turkálni fognak a privát szférámban.
Én remélem, hogy egyre többször és egyre hamarabb eljut oda a cégvezető, hogy adott esetben szakmai segítséget kérjen, mert hogy a pszichés well-being az kezd előtérbe kerülni, és egyre inkább fontossá válik. Tehát nem csak az, hogy mondjuk pénzügyi oldalról jó legyen a helyzete a munkavállalónak, hanem egyáltalán a légkör is olyan legyen egy cégben, egy szervezetben, hogy ott jó legyen dolgozni, vagy oda bejárni, vagy egyáltalán, hogy ne legyen az a konfliktus, játszma és egyéb ilyen feszült helyzet.
Na, és akkor szépen elvezünk az én kedvenc témámra, mostanában kedvenc témámra, azt hiszem, egy hete jelenhetett meg, de csak néhány napja olvastam egy cikket a Telexen, ami Szél Dávid tollából, ami arról szól, hogy a az udvariasság, ami akár egy cégen belüli udvariasság, az egyszer csak férfi és nő között definiálható a szexizmus egy skálájának. Tehát az ott fér meg, vagy legalábbis ezt ma így értelmezik sokan. Erre viselkedés elemzőként neked mi a egyszerű és nagyszerű és frappáns válaszod, megoldásod, erre hogyan lehet jól reagálni, hogyha valaki ezt tényleg úgy értelmezi?
Én nagyon örülök, hogy behoztad a szexizmust, ez az én egyik kedvenc témám is.
Na, hát már ketten vagyunk.
Egyrészt nagyon
ez
szeretném...
Ez egy kérdés, hogy ezzel most hogy, mit kell kezdeni, érted ma, mert elindították bizonyos...
Igen, és az egyik fontos aspektusa, hogy nem csak a nőket érinti, hanem van egy másik férfiakat érintő szexizmus is. Azt egy picit tegyük félre, mert most amit te említettél, az kifejezetten a nőket érintő szexizmus. Mit lehet tenni, amikor valaki ezt érzi? Hát leginkább azt, hogy jelzi. Ahhez pedig ugye arra van szüksége, hogy legyen eszköze arra, hogy tudja kommunikálni azt, hogy ő most miben van, hogy ő hogyan érzi magát, akár negatívan, akár pozitívan. Nem minden szexizmus, ami annak tűnik, vagy annak látszik, vagy annak címkézzük. Van, ami egyszerű basic udvariasság, mert olyan viselkedési mintákat tanultunk, ugye itt transzgenerációs minták és különbségek is kijöhetnek, amiket hozunk magunkkal, és sok esetben például egy ajtónak a kinyitása egy hölgy előtt, az pusztán egy gesztus és udvariasság, de hát aztán belecsúszhatunk abba, hogy ezt az illető, aki kapja, szexizmusnak címkézi.
Hát legalábbis úgy értelmezi, hogy egy valamilyen jelzést kapott
és
valamire.
És negatívan érinti. Sokan mondják egyébként a mosolyra is, vagy nemrégiben előkerült a mosoly is témaként, hogyha egy nő valakire rámosolyog, akkor az rögtön felhívás keringőre. Hát egyrészt nem, másrészt a mosolynak van egy nagyon komoly evolúciós háttere, ami miatt egyébként ez így kialakulhatott.
Az micsoda, elmondod nekünk?
Igen, a mosoly az egy elfogadott jelzés arra a főemlések között és az embereknél, ugye nyilván, hogy kapcsolódni szeretnék. Ez még pusztán annyi, hogy jó, hogy itt vagy, látom, észrevettelek, beszélgessünk, vagy kommunikáljunk, vagy legyen valami kapcsolódás közöttünk. Meg kell különböztetni azt a mosolyt, ami egy erőltetett, mert valami miatt valami feszültséget oldok föl, van egy rossz vicc, de hát udvariasságból rámosolygok az illetőre. Az teljesen más, mint a természetes mosoly, ezt mindenki meg is tudja különböztetni egyébként egymástól.
Ezek egyébként az, hogy a szexizmus egy spektrumának értékelik, ez néhány évre visszavezethető. Nem? Tehát, hogy én azon gondolkodom, hogy ez az izmusokkal, akár a MeToo mozgalommal, akár ami utána következett cunamiként, abszolút, ezekhez köthető.
Abszolút. Itt jön be ez a nagy egyenlőség dolog, és én mindig azt szoktam mondani, hogy egyenlőek vagyunk, férfi és nő, hála az égnek, eljutottunk most már idáig, viszont ne felejtsük el, hogy nem vagyunk egyformák.
Egyenlőek, de nem egyformák.
Egyenlőek, igen.
Ezt
nem
mindenki
egyformák.
Jól értelmezi? Vagy ezt mindenki jól érti?
Nagyon remélem, hogy igen. De nem, tehát itt a fogalmakat azért szét kell választani. Egyenlőek vagyunk, jó, hogy egyenlő jogaink vannak, ugyanúgy tudunk tanulni, tudunk karriert építeni, tudunk olyan munkákat vállalni, céget vezethetünk, stb. Önállóan is életképes gyakorlatilag mindkét nem. Ugyanakkor nem vagyunk egyformák, teljesen más a hormonális hátterünk, mások a biológiai drive-jaink, mások azok az ilyen életcéljaink, amiket saját magunknak meghatározunk, vagy meghatározhatunk. És hogyha erre tudunk figyelni, vagy van rá ismeretünk, akkor egy picit talán könnyebb a világ és a kommunikáció is.
Ezt egyébként lehet tudatosítani? Ugye most, hogyha visszatérünk a cég vezetéshez, vagy a cég működéséhez, akkor ezt lehet úgy tudatosítani?
Igen.
Akár egy munkavállalóban, vagy egy cégvezetőben, hogy ezeket így, nem tudom, jól kommunikálja?
Igen, mindenképpen. Mindig az első lépés az, hogy felismerem a szituációt, felismerem a helyzetet, felismerem azt, ami bennem zajlik, vagy ami az adott munkavállalóban zajlik, és ezt tudatosítom. Ugye ez nem arról szól, hogy az orra alá dörgölöm, hogy de rossz voltál, ezt csináltad rosszul, értéktelen vagy, semmire nem vagy jó, stb., hanem ismerjük a saját működésünket. És amint ebben tudatosságunk van, ha értjük, hogy milyen transzgenerációs mintáink vannak, mit kaptunk a szüleinktől, miért viselkedem úgy, miért van olyan érzésem, ha kinyitják az ajtót, hogy ez most szexizmus, vagy tőlem akkor akarnak valamit a férfiak, akkor sokkal könnyebben tudok reagálni. Ugye a legfontosabb a calm and connect. hogy megálljak, és békésen tudjak kapcsolódni. Ne a stressz válaszaimat futtassam, mert az automatikus. Aha. Hanem meg tudjak állni egy adott pillanatban, rá tudjak nézni kognitíven, önreflexióval a saját működésemre, és azt tudjam mondani, hogy hoppá, itt történik valami, hogyan kommunikáljam, mi lehet a megoldás, mi az, ami nekem a legjobb, és ennek mindig az első lépése az, hogy ismerem önmagam.
Emlékszem, 6 vagy 7 évvel ezelőtt történt, hogy külföldön voltam, és kinyitottam egy kávézóban, éppen én a kávézóba mentem ki, és 2 hölgy jött volna be, és nyitottam nekik az ajtót, és emlékszem arra a nézésre, hogy kvázi megvetettek. Tehát, hogy volt egy ilyen, és ott álltak is, és nem is jöttek, tehát uh-huh. nem is engedték ezt, hogy én előre engedjem őket, hanem hát akkor így ilyen kicsit ilyen eloldalgós feeling volt. Szóval, hogy ez nekem azt mutatja, hogy a ló másik oldalán vagyunk néha. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet például jól kontrollálni, vagy hogyan lehet ezt egy jó mederbe terelni.
Ez nagyon attól is függ, hogy éppen hol történik. Nyilván akkor, amikor egy kávézóban jössz-mész, és kinyitsz egy ajtót, és ezt mondjuk nem fogadják, mivel ott nincs semmiféle kapcsolódás, okay. És nincs, ahogy valaki nem fogadja. Aha. Ha az ő világában ez valami miatt sértőnek számít, akkor én azt gondolom, hogy az ő részéről lehet, de nem tudsz ellene tenni. Kinek a részéről?
A felajánló részéről, például az én részemről.
Ha van rá lehetőséged, és azt észleled, hogy zavart okoz a tevékenységed, akkor nyugodtan jelezheted azt, hogy nem akartalak ezzel megbántani. Vagy látom, hogy ez most zavart kell, tehát mi az oka? Nem akartalak vele megbántani.
Egy idegen nem kérdezel meg valószínűleg.
De egy idegen nem. Igen, viszont munkahelyen ez előkerülhet. Előkerülhet akár transgenerációsan is, vagy előkerülhet generációk között, hogy az egyik fiatalabb generáció, vagy Z-generáció már úgy érzi, hogy ezt nem kéne. Egy idősebb, X-es, 60 év körüli munkavállaló pedig rendszeresen nyitogatja a fiatal hölgyeknek, mm-hmm. vagy ott dolgozóknak az ajtót.
És akkor őre azt mondják, hogy vénké Jenc?
Akár, igen.
Azért kinyitott az ajtót.
Viszont az illetőnek meg fogalma sincs arról, hát ő úgy viselkedik, ahogy azt tanulta és látta a legnagyobb hát udvariassággal.
Az életében.
A legnagyobb tiszteletet, benne az érzés az, hogy én most megtisztelem a hölgyeket. Nyilván ezt úgy lehet feloldani, hogyha 2 fél kommunikál egymással. Ha van arra lehetőség, hogy elmondja, vagy egyáltalán rávilágítsunk, hogy na, egyáltalán nem bántás van e mögött. És akkor azt lehet mondani, hogy oké, én nem szeretném, hogy kinyisd az ajtót, az illető meg valószínűleg figyelni fog rá, mert az ember legnagyobb, legfontosabb dolga az, hogy kapcsolódjon a másik emberrel. Ezen múlt a túlélésünk.
Nyilvánvalóan rövid ez az idő, amit most itt erről tudunk beszélni, viszont még érintette a generációkat, és azt is ígértük a hallgatóknak, hogy a nehézségek generációk között mi a legfőbb nehézség, mondjuk egy 25 éves és egy 45 éves. Az nem egy nagy szakadék, azt gondolom, nem egy nagy generációs szakadék, ma mégis úgy tekintünk rá, mi a legnagyobb nehézség
talán az
2 ilyen generáció között.
Eltérő kommunikációs eszköztár. Sokkal nagyobb most a különbség a 2 generáció között, mint korábban volt 2 generáció között. Mert
át kell vegye egyik gyorsan a másik kommunikációját?
Nem kell, hogy egyik alkalmazkodjon a másikhoz, viszont jó, ha értik egymást, mert akkor tudják, hogy nem szándékos bántás van például mögötte. Nagyon jó, ha értjük azt, hogy mondjuk a Z-generációs azért nem köszön, mert a cseten nem kell köszönni.
Aha, mármint az elköszönés igen. Nagyon sokszor, igen. Meg igen. Bele a közepébe.
Ők ezt élőszóban is így csinálják. Mm. Nekik nem kell megvárni, hogy befejezzek egy mondatot, tehát cseten nem kell megvárni. Írhatom közben nyugodtan. Jó. És ha értem az ő működését, akkor tudom jelezni, hogy itt lehet, hogy az élőszóban nem fog működni.
De a köszönés az viszont az adott, nem? Tehát, hogy azt, hogyha beleépek egy térbe, akkor ott nem tudítok adott, rá mindenkire minden infót.
Egyértelmű. Az adott szervezetnek viszont feladata, hogy ismertesse azt, hogy náluk ez a viselkedési minta, amit ők szeretnének követni, az mi. Úgy tud megfelelni aztán az Z-generációs vagy az alfa generáció uh-huh. annak a mintának. Ha tudja, hogy minek, ha van, aki tanítsa, ha van, aki mintát adjon. Ha nincs senki, akkor ő honnét tudná, hogy mi az, ami itt elvárt. Csinálja, ahogy szokta, hát ő meg úgy szokta.
Na, szóval hogy az én szándékom az, hogy ennek a beszélgetésnek a végére legalább annyit megtudjunk, hogy például az utcán, hogyha egymással interaktál 2 ember, ami lehet egy összenézés, lehet egy mosoly, lehet egy megvető pillantás, bármi, ezt az interakciót hogyan lehet megsegíteni azokkal az eszközökkel, amiket egyébként 2 állandóan kommunikáló ember között szoktál említeni. Szóval akár azok az interakciók, amik most akár kettőnk között zajlanak, ezt hogyan tudom beilleszteni az utcai viselkedésembe?
Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb üzenet, hogy bármit is látunk, vagy bármi is történik, bárhogy is viselkedik bármilyen ember, akár utcán, akár cégben, akár bárhol, az nem rólam szól. Az nem nekem szól, hanem róla. Ő van valamiben. Ha ezzel az elfogadással nyitok felé, akkor van lehetőségem kérdezni, vagy elmondani azt, hogy bennem éppen mi van, és mi zajlik. És ez már elindítja a kapcsolódást.
Ezt a kapcsolódást egyébként, ezt kívánom egyébként mindannyiunknak.
Ez a Calm and Connect.
Akkor is, hogyha két nagyon ellentétes állásponton lévő ember kapcsolódik egymással. Tehát, hogy ugye erre most van példa, vagy erre most ezt most érzékeljük, hogyha nem tudom, elmegyünk egy tüntetésre, elmegyünk egy fórumra, elmegyünk bárhová, ahol más álláspontú emberek is vannak, akkor ott ezt hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni, ezt a fajta kommunikációt?
Az egyik legfontosabb, hogy mindig megálljunk, mielőtt bármiféle kommunikációt kezdeményezünk, és gondoljuk végig, hogy mi zajlik bennünk. És hogyha megálltam, és érzem, hogy feszültség gyűlik bennem, akkor ezt nyugodtan ki is mondhatom. És utána majd megmagyarázzuk, vagy megbeszéljük, hogy mi történik tulajdonképpen. Ha elfogadással vagyok, és nyitott vagyok a másikra, akkor nagy baj nem lehet. Az emberek nem akarják alapvetően bántani egymást, mert kapcsolódni szeretnének.
Akkor kapcsolódjunk. ezt kell mostan mindenkinek, igen, let's connect. Legyen most ez a mai beszélgetésünknek is. Nagyon köszönöm, hogy bejöttél.
Én is köszönöm.
Legyen ez a végkifejlete, rövid, de tömör. Várunk majd vissza, egy kicsit hosszabban is kifejteni generációk közötti játszmákat.
Legyen így.
Dorozsmai Viki Mindhackerrel beszélgettünk itt a Szabadesés első részében, és folytatjuk mindjárt a műsort, érkezik hamarosan a New Fossils. Maradni ér.